Hát felejtjön az ott történelmi újság. Magam Csunderik Péter vagyok, szakmám szerint történész. Itt ülök Brezsé Tamással, Ferencváros Szertikójával.
Sziasztok!
Balázs Istvánnal, a műsorunk ideológusával.
Szervusztok!
Laska Pál forgatókönyvíróval.
Sziasztok!
Valamint Szabó G. Ádám, filmes szakíróval. John Woo életművének ismerőjével.
Jó estét!
Aki magával, a mesterrel is találkozott. Aki iskolateremtő akcióművész, a 90-es évek meghatározó kultrendezője, akinek a pályája viszont a 80-as évek Hongkongjában indult. Alig ha van jelentősebb és emlékezetesebb rendező gyerekkorunkból, mint John Woo. Ha csak arra gondolunk, hogy a 90-es évek második felének legmeghatározóbb, legemlékezetesebb hollywoodi akciófilmei John Woo nevéhez fűződnek. A Rés a pajzson 1996-ból, az Állarc 1997-ből, amelyet sokan úgy ünnepeltek, hogy művészi rangra emelkedett a hollywoodi akciófilm, vagy a Mission Impossible második része, ugye 2000-ből, amely az egyik legsikeresebb része volt a szériának, akkor ez maga John Woo a hollywoodi csúcskorszakában. Az elmúlt 20 évben azonban kevesebbet hallhattunk róla, úgyhogy nézzük is meg, hogy mi volt John Woo. Kezdjük azzal, hogy mi John Woo-nak a jelentősége. Miért volt ő iskolateremtő akcióművész?
Hát akkor azzal kezdeni, hát miért volt. Először is saját korszakában érve, saját korszakában érdemes elhelyezni John Woo-t. Azért, mert amikor megjelent ő, akkor a Ringo Lam és a Chewie Hulk dominált a bűnfilmek, vagyis a sötét hangvétel realista felfogású bűndrámákkal szemben. John Woo egy jóval stilizáltabb rendező volt, aki ráadásul a becsületság, hűség, lovagiasság zászlóbivőjeként igyekezett egy pozitív jövőképet, egy pozitív képet mutatni a nézői számára, és pont ebből az attitűdből született meg a heroic bloodshed, és hősies vérrontásnak az alműfaja a 80-as évek második felében, ami tehát azon túl, hogy hongkongi akciófilmes alműfaj, és erőteljes stilizáció, illetve balettszerűen komponált akciójának jellemzik. Nagyon fontos az, amit az előbb is említettem, hogy nagyon erős elkölcsi tartásra bíró hősök vonulnak föl benne az említett értékek, ősi értékek védelmezőiként. Ez mindenképpen reményt adott is egyébként, mert ha veszük be a Szebb Holnapnak az iskolateremtő erejét, hogy gyerekek úgy öltöztek, napszemüvegeket adott el a film, hatalmas helybevételt generált, akkor ez mindenképpen egy kevésbé depresszív és sokkal romantikusabb irányt jelölt ki a későbbi akciófilmek számára. Ez az első ok. A második, hogy ha belegondolunk, hogy későbbiekben a globális filmkultúrában John Woo-nak milyen hatása volt, hát óriási. Mert Quentin Tarantinótól kezdve Robert Rodriguezen, Luc Bessonon, Tony Scotton át egészen napjainkig akár műfaj keveltsekként, tehát sci-fi akciófilmformában, mint a Matrix trilógia, vagy mai napig a John Wick filmek, most már a negyedik rész is készül, egyértelműen John Woo-t koppintják, szóval ez, és akkor három, ugye, ami szintén ebből a második pontból következik, hogy Woo volt az, aki Ringo Lammel és Chewie Hulkkal ellentétben az amerikai piacon meg tudott kapaszkodni, még az utolsó amerikai filmjében is, ami egyébként bukás volt, a financiális kritikai bukás egyébként, a Felejtés bére. Ezek a filmek, amiket Woo készített Amerikában nagy stúdiónál készültek, hoztak is bevételt, különösen az Állat és a Mission Impossible 2, de ha nem is hoztak bevételt, mindig a stúdió szisztémában készülhettek, ellentétben Ringo Lamnek az olyan filmje, mint a Replikáns, vagy a Maga a pokol, Van Damme-mal, amik direct to DVD, VHS B kategóriába süllyedtek, vagy Chewie Hulk, aki szinte azonnal, tehát a nyerőpárosnak a leszereplésével, mint a széről, tehát Woo volt a legsikeresebb, amit az is jelez egyébként, hogy a tökéletes célpont, tehát az első amerikai filmje idején volt, hogy az első olyan ázsiai rendezők, ilyen nagy költséget és stúdiófilmet bíztak, tehát ez a válaszom rá.
Igazából... John... Igen, parancsolj.
John Woo volt az, aki levezényelt egy esztétikai paradigmaváltást itt az akciófilmek tekintetében. Ha belegondolunk, hogy a 80-as éveknek a sikeres amerikai akciófilmei miről szóltak, ezek az izomemberek atlétában hentelnek. És ehhez képest a 90-es évek akciófilmében azt láthatjuk, hogy nem bodybuilderek, tehát nem egy Stallone vagy nem egy Schwarzenegger-féle kigyúlt ember, hanem a mindennapok emberei, tehát gondoljuk bele, ki gondolta volna, hogy Nicolas Cage-ből, vagy hova tovább, Christian Slater-ből egy akcióhős lehet a 90-es években. És a tömeggyilkosságok helyett a megkomponált vérfürdők kerülnek előtérbe. Szinte látjuk azt, mint hogy Fábri Zoltán ugye mindent ilyen tánctépésszerűen mindent ugye megkomponált egy-egy jelenetben. Ugye John Woo is egy ilyen balettként rendezte meg ezeket a vérfürdőket. A szuperesztétizálás, mondhatjuk erre, hogy modoros rendező John Woo, én erre azt szoktam mondani, amikor a modorosságot kritikaként felvetik, hogy a kultúrtörténet legnagyobb művészei azok mind modorosak voltak, mert Mozart is modoros, meg Picasso is modoros. Modoros az, akinek egy nagyon meghatározó és nagyon erős stílusa van, nem. Ez valakinek sok.
És igen, itt az Ádám által elmondottakhoz kapcsolódva annyit, hogy miért is volt ennyire sikeres a John Woo átvonulása Hollywoodba, tehát az a generáció, amelyre óriási hatást gyakorolt John Woo, Tony Scott, Michael Bay, és az ő ennek az istállónak ugye az lovai, akik szerettek volna Tony Scotthoz fölnőni, Quentin Tarantino, tehát ők már átvették azokat a John Woo-ra jellemző hongkongi filmjeiben megjelenő stílusjegyeket az amerikai filmekbe, amikor, mert is már bőven bejáratott volt ez az esztétika a hollywoodi filmiparban, amikor John Woo megérkezett Amerikába. Tehát már nem kellett neki keresztül verni egy esztétikai forradalmat, hanem már egy bevezetett látványvilágot kellett neki tovább építenie. Amit nem épített tovább, hanem tulajdonképpen csak megismételte sokkal több pénzből.
Így van, és azt mindenképpen érdemes egyébként kimondani, és ezt Peti már fel is vezette, hogy átlag emberek, illetve sérülékenyebb emberek jelenek meg Woo-nál, Hongkong korszakban abszolút, aztán később is ez abszolút így van. Most ez több lépcsős, mert ugye a Woo azt ki is mondta egyszer nyíltan, hogy az amerikai akciófilmeknek a hőseit nem túlságosan kedveli, mert nem mutatják ki az érzelmeiket, nem sírnak, miközben a Szeppónaptól kezdve egészen a bérgyilkosan állt fegyverek istenéig bátran merik vállalni az érzelmeiket a szereplők, vagyis Woo meri megmutatni a gyengeségeiket, meri mutatni őket a halálukban, magyarul meg megy mutatni a klasszikus maszkulinitás értékeinek a destrukcióját, ha úgy tetszik.
És bocsánat.
Igyekszem. Tehát, és például az, hogy meg megy mutatni a férfiaknak az érzelmeit. Ez abban is megnyilván például, hogy az emberek, vagy a karaktereket mennyire erős testvéri vagy baráti szálak fűzik össze, hogy ez abból következik, hogy a japán hierarchikus, tehát a jakuzának a hierarchikus struktúrájával ellentétben, a alárendelő struktúra, egy mellérendelő struktúra van Woo-nál, ahol a szereplők, mint testvérek, mint dagék fogadják el egymást, tehát mellérendelő struktúrában úgy beszélnek egymásról, hogy olyan úgy ismerem őt, hogy ők kedvelem őt, de a legnagyobb, mint hogy a testvére, mert olyan annyira szoros szállat fűzik egymáshoz a szereplőket. Ez megint csak egy romantikus attitűd. Hogy tudom ezt átkötni még? Tehát, hogy nem izolom emberek, abszolút igen. Hát igen, nem izolom, de például Chow Yun-fat, aki szappanopera sztár volt, és romantikus figyeltékúban szerepelt, hozta magával a karizmáját, és akkor nem volt szükség arra, hogy Schwarzenegger legyen, hanem a saját erejéből fel tudja magát építeni.
Hát igen, kicsit olyan, mint hogyha a Barátok közt Tihanyító Csabája egyszer csak egy akciófilmben kezdene el szerepelni, és egy akcióhős ikonnál dövi ki magát. Igen. Ugye hasonlós, hogy öltönyben, ez is nagyon különbség, az atléta helyett jön az öltöny, aztán igen. Ugye hosszú bőrkabátok, amik ugye nagyon jól tudnak lebegni, lengedezni, igen. Amikor valaki oldalról beugorva egyszerre két fegyverrel ugye lövöldözik, és minden ilyen stilizált, minden nagyon szimpadias, tehát igen. Már ilyen elidegenítő az egész. Csak gyönyörködni lehet egy vérfürdőben.
Ugye még annyit, hogy ha már ugye a lobogó kabátok szóba kerültek, tehát ezeket a kabátokat sem a fogasról akasztotta le John Woo, hanem ennek is megvan a maga eredet története, tehát John Woo a nyugatról vette át azokat a formai elemeket, és aztán később egy ilyen visszaöröklődési folyamat keretében visszaáramoltatta ezeket a hatásokat a nyugati filmművészetbe. Tehát az amerikai western, a Sergio Leone féle western és a Sam Peckinpah féle erőszakorgiának a keverékéből, és még sok minden másból egyébként, ezekből rakta össze a maga vizuális esztétikáját, tehát ennek is megvan a maga forrás története.
Így van, tehát meg a lobogókabátok illeszik a filmnoároknak, a ballonkabátos.
Igen.
És amit még szeretnék mondani, tehát hogy a Heroic Bloodshed, meg a Wu filmeknek a stilizált látványvilág, hogy az pontosan mit is takar. Tehát Wu a harcművészeti filmeknek a koreográfiáját hangolta át úgy, hogy az ütések helyett a golyók csapódnak be, és a golyók ütik meg úgy a szereplőket, és például, hogy az ütés, hogy becsapodik valaki egy golyó, akkor vérfröccsön a száján, és egy olyan kameraállás van, ami ezt kiemeli. Tehát Wu a kung fu filmeknek az esztétikáját hangszerelte át golyóba letté, vagy Gan Fu-vá. Ez az egyik stilisztikai jellemzője. A másik pedig, hogy öltönyös szereplők vannak, hát ennek is több oka van, tehát ugye az öltönyös akció is az megint csak azt akarja, ami Wu-nak az életművét is, hogy régi értékek kért szállnak síkra a szereplők, és akkor ugye ez idézheti például a piszkos Harryt, aki a öltönyös akciós, a James Bondot, aki abszolút a smokingos akciós, tehát ők is a régi értékek védelmezőként lépnek fel, azon túl például, hogyha egy fúhős visel egy fehér öltönyt, akkor a vér sokkal jobban fröccsen rajta, mert például ez a fehér öltöny, vagy az extravagáns öltönyök például idézhetik a kantopop klippeknek a szereplőit, akik hasonlóan korábban egy divat szerint öltöztek, vagy hogy nem menjünk túl messzire, a Miami Vice-nak a hőseit is idézhetik. És ugye érdemes kiemelni, mert itt van a szem, nem a szem, miért beszélek szem, tehát ugye a szebb hónap, igen. Ugye a szebb hónapnak, a szebb hónap kettőnek különösen, ugye a fekete-fehér öltönyös fickók, azok ugye később visszaköszöntek bevallottan a Kutyaszorítóban című Tarantino filmben, és úgy mennek, hogy öltönybe harcolni a szebb hónap kettő végén, hogy megint csak, akkor barátság, testvériség, minden ilyesmi, és akkor ez beleállnak a földbe, és akkor mennek előre, és akkor jöttáig nem engednek az értékeikből. Ez például megint csak a régi módi elvek mellett jelenik meg, és ott van például, hogy a zöldény esztétika, mert ez is fontos, hogy volt ezek a szereplők úrnál, a zöldény esztétika például másképp jelenik meg a golyó a fejben végén, ahol az álló baráttól azért visel öltönyt a régi szegényházi viseletén kívül, mert akkor már olyan státuszra tett szert, hogy ezt megteheti, de mások elárulásával vívta ki azt, hogy öltönye legyen. Vagy ott van például a fegyverek istene, úgynevezett Friderikus zöld, vagy Friderikus piros felső, tehát egy milyen zakót viselő ember, aki meg egy totálisan elszállt extravagáns fickó, akit baromira nem érek a kingázolát, és ezt a fajta yuppi mentalitást, extravagáns mentalitást örökíti, vagy jelzi az ő öltönye is.
Csak még egy mondat, hogy ugye azért is, tehát ez a Wu és Hollywood kapcsolata, hogy ugye már a 80-as éveknek ez a Stallone Schwarzenegger szuperember esztétikája ugye már megváltozik ugye a Die Harddal, és már egyre inkább ilyen átlagemberesedik, úgymond, tehát hogy nem kell egy ilyen Supermannek, szuperhősnek, G.I. Joe-nak lenni, hogy valóban hős lehessél, és ebbe a vonulatba, ez az átlagemberesedésbe teljesen beleillik, amit az Ádám is mondott, hogy gyakorlatilag itt átlagos emberek egy olyan élethelyzetbe kerülnek, hogy döntési lehetőségük van, és ők inkább a saját érzelmeik vezérelte döntést fogják meghozni.
Illetve a döntési kényszerben vannak.
És igen. Ugye a kényszerű döntés okozta döntéskényszer. És hogy ez erre Wu tökéletesen tudott rezonálni, és ugye a filmjeinek hőseit is megtartotta ugyanebben a lágéban, tehát hogy ugyanúgy átlagember, vagy átlag alatti emberek, mint egyébként a hongkongi korszakában.
Hát igen, tehát a Wu-nak a különösen hongkongi hősei általában a triáddal, hát vagy a triáddal szegülnek szemben van, vagy például, hogy ez később megváltozik, hogy a saját csoport baráti társadalmon belül támad distancia, és akkor az árulása, vagy másik társadalmi árulásával kénytelenek szembenézni. De nagyon fontos, hogyha a triádnak a tagjai is voltak, mint a Szerb holnapban, akkor ők kiválnak onnan, és outsiderekként mutatnak rá a egyfelől a triádnak a visszásságaira, meg Wuhanban is nagyon erős, megint csak különösen hongkongi korszakában, hogy egy kisebb csoportosuláson, tehát maximum egy ötfős csoportosuláson belül ad képet a saját kora társadalomnál. És ez a társadalom egyfelől azt is több dolgot reprezentál, egyrészt az, hogy például egy olyan filmgyártói közegben mozgott Hongkongban, ahol a triád zsarolt bele bizonyos sztárokat abba, hogy vagy menjenek Amerikába, vagy Wuxiában játszanak, vagy legyenek énekesek akár, mint Leslie Cheung, aki ugye a Szebb hónap 1-2-ben Kitet a rendőrt játsza. A másik pedig, hogy Wu-ban igazából egy nagyon, Wu egy abszolút, egy olyan rendező Wu azt vallja filmében, megint csak magával a hongkongi filmek többségében, hogy a világ tele van értékekkel, és azokat érdemes megőrizni, csak mindig van vagy egy erőszakszervezet, egy katonai szervezet, egy bűnszövetkezet, vagy akár egy önző társ, akik a hatalomért, az elnyomásnak gyakorlásáért ezeket kisajátítják, és ezeket a csoportdinamikákat vizsgálja Wu. Például a Szebb hónap 1-2-ben még úgy, hogy a Szebb hónap 1-2-ben még van lehetőség a barátság, becsület, és lovagiasság kivívására, és a szereplők hiába kapnak be rengeteg golyót, mennek előre, és végül győzetelmeskednek, és egyébként ezek, és pont attól, hogy rengeteg golyót találja el őket, különösen a Szebb hónap 2 fináliában, és utolsó, a belüket kiadva, vérezve, mennek előre és győznek, ez a tündérmesék világát idéz. Míg később a bérgyilkostól kezdve, tehát a bérgyilkos például egy átmeneti filmmel, ugye egy két különböző habitusi ember, egy rendőr és egy bérgyilkos állnak össze, és ott úgy tűnik, hogy még mindig van remény, hogy össze tud állni két különböző oldalon álló ember, csak hogy már nem tudok szembenézni egy nagyobb veszélyre, és ez a veszély, a triád, ez elpusztítja őket, és miután egy templomban történik meg a barátságpusztulás, egy purgatórium helyszínen, ahol próbálják fenntartani jó és a rossz egyensúlyát, a szempontot követő, bocsánat, a bérgyilkos követő filmben, a Golyó a fejben című filmben, ott már a barátság az első perctől zilálódik. Tehát Wu-nak a hősei, azok nem csak úgy otthontalanok, hogy a saját otthonukban, a saját hazájukban nem érzik jobb magukat, amit triádok által uralt, és nem engedi a identitásuk kibontakozását, vagy nem csak úgy, hogy például Vietnámban ennek, és a Vietnámban a Vietcong vagy a gangsterek olyan rosszak, hanem úgy, hogy megint csak a szereplők között támad distancia, a szereplők nem érzik magukat a saját bőrükben, és ahogy a golyó a fejben látjuk, az egyik barát, a Paul az, aki egyiket hagyja meghalni, és a másikukat is majdnem hagyja odaveszni. Szóval az emberi viszonyatokban úgy, hogy tudja vizsgálni az árulás, vagy a hatalom és az elnyomás, illetve az identitásválság témakörét,
ez, mint a szervezetekben. Amit az Ádám mondott, hogy ez a csoporton belüli kiválás, tehát a főhős párjává válása, ez egyébként nem csak a triád közösségén belül jelenik meg, ez ugyanez a képet a spektrum másik végén, egész pontosan a rendőrségnél. Tehát ha megnézzük, hogy a mániákusan nyomozó rendőr mindig kivívja a kollégáinak egy ilyen vagy ellenszenvét, nyilván van egy szövetségese, aki őt segíti, de megint csak egy újabb elem, amit átvett Hollywood, egészen pontosan a Scorsese téglájára gondolok, ahol tulajdonképpen a spektrum két végén található közösség, és azon belül az egyén, azok hasonlítanak egy picit egymásra, egymást keresik, és ha a más lenne a csillagok állása, akár még jó barátok is lehetnének.
Hát Wu-t egyébként vádolták azzal, hogy glamorizálja a triád életmódot, és én ezzel nem értek egyet, mert szerintem a triádon belül, vagy azon kívül olyan emberek, akik óvják, tehát bűnözők ugyan, de óvják mások életét, míg velük szemben a bizonyos triádtagok meg nem óvják, és teljesen átkázolnak mindenki, és ugye úgy tudjuk, hogy erre volt válasz a fegyverek is, nem azt mondta, hogy most a rendőröket álltunk középpontba, de igen, amit István mond, az mindenképpen helytálló, tehát hogy akár csak a bérgyilkosban a Lee felügyelő, vagy Tekila a fegyverek istenében, ugyanúgy ütköznek ellenállásban a rendőrségen belül, és akkor kéntek tulajdonképpen a saját szakállukat, meg különösen Ellen a fegyverek istenében, tehát különösen, hát ott is igen, ott is megvan a kívülállóság, hogy saját szakállukat kénytelenek nyomozni, tehát hogy Ellen konkrétan már epitomizálja azt, amiről majd a szigorúan piszkos ugye a tégla eredetéjén fog szólni, milyen az, amikor frankó megkasad valakinek az elmét, két kapura játszott, két oldalán mozogva, kénytelen átélni azt, hogy az identitása mindjárt összeroppan.
De egyébként azt szerintem nagyon fontos ezekben a filmekben, főleg akár a szigorúan piszkos ügyekig bezárva, hogy az amerikai típus, ez a magánember vagy átlagember, aki hős tud lenni, annak nem voltak és általában nem is szoktak lenni akkora választási lehetőségei, azokat azért a 90-es években az amerikai film alapvetően egycsőre már egyfajta ilyen kényszerített életpályára mutatja. Itt viszont egyébként pont az ázsiai eredetiben ez egy másik karaktertípus, aki igazából valóban olyan vándorló, vagy még inkább mozgalmas élet lehetőségek előtt is állhat, ahogy ha már a kutyaszorítóban mondtuk, akkor akár eljuthatunk egészen a ponyvaregénynek a Samuel L. Jacksonáig, aki igen, ugye szépen ki is fejezi. Ez csak azért van ennek ilyen értelemben lényege, mert pontosan ezért van az, hogy azok a Die Hard jellegű, vagy utolsó cserkész jellegű egy csövön kiférő, de mégis magánember karakterek, azok akár a helyben érzelmeket kifejezni, emberi és öcsi értékről, és ilyen szempontból ezzel a szép kis konfuciánus értékkel, amiben ugye ők valami fajta nemes emberek, hoznak létre egy problémát, bár szerintem az egy lényeges pont, hogy ezen filmeknek viszont a sajátos termánia sokkal inkább összefügg ezekkel a japán irodalmi hagyományokkal, ahol maga a hős az nem tud, illetve nem lehet másként megmutatkoznia, csak a fegyverei a meghosszabbított karja által, és a Pistinek is mondott Ravenstone pedig a téglában éppen ezért tudott hasonló hős lenni, mert ezt az egész jellegét azzal tudta megteremteni, ahogy egyébként mozgott, az ahogy egyébként rendet rakott akár kocsmában, illetve ahogy egyébként ő maga a saját halálát is bevállalja akkor, amikor már látja, hogy elkezd égni a gépjármű, hiszen legyünk őszinték azzal, ahogy mielőtt főbelővi magát, azzal végül is úgy zárul, ahogy ezt egy amerikai hős teheti csak meg.
Hát két dolog van, és röviden igyekszem erre reagálni, hogy ugye vándorló hősök tűnnek fel, vúnak az életművben, és hát ez megvan a kínai népköltészetben. Ez a vándorló lovag az egy nagyon jeles arhetípus arra felé, és volt konkrétan vándorló lovag karakter, egy vúnak egy kevés is, mert még az iparos éveiben készült, a Golden Harvest-nél készült filmében a zseniális utolsó lovag Last Hurrah for Chivalry című filmében, tehát ott konkrétan megjelenik el a szereplők, hogy vándorló, mint egy Ronin Japánban. És
ez a Wusha nevű irodalmi hagyományból építkezik, nem, Ádám?
Persze, tehát ennek a filmek mindenképpen Wuxia műfaj, én így nevezem, mert szerintem nem lövök mellé, de igen, persze. Másrészt, és jó, hogy ezt most mondtam, mert katogat az olyan, mit mondjak. Wu egyébként a négy kínai regény egyik legkíresebbé, de a 14. században megjelent a három királyság regényes történetét is adaptálják, és annak a fogásait, annak a szereplőtípusai történetesét próbálja áthangolni a 80-as évek, 90-es éveket a modern Hongkongnak a viszonyaira. Tehát, hogy az a fajta hősiesség, ami abban a regényben megjelenik, és ezt a regény dolgozza fel a Radcliffe, ami egyébként ismerős lehet, hogy Radcliffe-nek a tehát a Radcliffe-nek az a sztoria, hogy van egy tábornok, aki egyesének a Kínát, és akkor különböző királyságokra veti ki a hálóját, és akkor két királyságnak, két ellenséges királyságnak, mint a bérgyilkos és a rendőr, két különböző oldalon a királyság összefog a harmadik fickó ellen, a közös ellenség ellen. Na most elkanyarodtam saját magamtól, tehát hogy három királyság regényes története, tehát hogy az összefogás, a hősiesség eszméje az hogyan maradt fönt egy olyan 80-as, 90-es években triád által urad, akik egyébként, tehát a triádok, vagy akár a tongok, két különböző bűszeretek, a szárazföldi Kínáról jöttek be, és Hongkongban az 50-es, 60-as évben, és ennek ellenére is nem, hogy összefognak, mint barátok, mint testvérek, hanem még tovább gyilkolják egymást. Na, és hogy ilyen felborult skizoid világban a romantika ősies motivumai, azok hogyan jelenhetnek meg, alkalmazható-e a három királyság regényes történetének a premisszája egy felbojdult világban. El is foglalkoztatja John Pont.
Ugye ez a három királyság regényes története című ugye, munka, ez amit Henry Kissinger a Kínáról írt könyvében, a kínai kultúra legmeghatározóbb bűvének nevez, mert hogy Kínának és a kínaiaknak nincsen gyakorlatilag eredett története, a mennyei királyság az öröktől fogva létezik, és nyilván örökké is tart, viszont a ritmikáját az adja, hogy időről időre szétszakad részekre, és valaki egyesíti Kínát. Aztán mondjuk túlhatalomra tesz szert, amiután ellenerők jelennek meg, megint szétszakad, megint újra kell egyesíteni. És itt nem tudunk ugye arra gondolni, hogy ugye Kína mellett ugye Hongkong az ugye 1997-ben ugye csatlakozott újra vissza a népi Kínához egy Nagy-Britanniával, ugye és Margaret Thatcherrel, Margaret Thatcher és Deng Xiaoping között kötött ugye 1984-es szerződés keretében. Amikor John Woo elkezdi a filmjeit készíteni, akkor már tudják azt, hogy Hongkong 1997-ben csatlakozik. Ennek nyilván ennek a tudatnak azért volt egy kihatása, ugye Hongkong addig egy ilyen kint és bent is átmeneti helyzetű lineáris státuszú tartomány, és ezek a, hát egy ilyen klasszikus kikötőváros, tehát ezek a kint és bent is helyzetű városok, városállamok, az ókortól kezdve, de akár a Star Wars-ban ugye Mos Eisley, tehát ezek mindig a legzűrösebb figurákat gyűjtik össze, és Hongkong is ilyen volt. Engem, amikor utána olvastam, akkor azzal szembesültem, hogy ezek a maffia filmeknek nem csak a tárgyát jelentették a gengszterek, hanem gengszterek készítették ezeket a filmeket, és gengszterek is forgalmazták ezeket a filmeket. Tehát John Woo, amikor megérkezik és forgatni kezd, visszatér Hongkongba a 80-as évek második felében, akkor egy ilyen igazi mocskos, zűrös közegben kezd el alkotni. Csak... Ő nem tudom én, tehát, hogy mint egy ilyen Hongkong Csóri Sándoraként próbálna értékeket felmutatni, csak hát ő akciófilmekben teszi, nem eszékben. És egy ilyen romantikus humanistáról van egyébként szó, aki próbálja helyreállítani a világrendjét ezekben a filmekben, és a hősök is ragaszkodnak értékekhez, és nem véletlen az, hogy ugye a templom az központi szerepet játszik mindig, és a katolikus templom, ami egyértelmű hierarchiát jelent, ugye ebben a nagyon mellé rendelt, zűrzavaros triád háborúk
által. Egy menedék, egy szó szerinti menedék, ami általában a filmek végkifejleténél jelenik meg helyszínként.
Csak egyszer jelenik meg a végkifejletben, az a bérgyilkos, de egyébként az minden.
Hát az állarcnál, bár ott is egy temetésen.
Igen. A bérgyilkokat. Tehát igen, az több stilisztikai ponton
kopint a bérgyilkokat. Ahhoz még kapcsolódnék, amit a Peti mondott, hogy Hongkongnak miért is alakult a 80-as években ilyen státusza. Tehát ennek azért nem kevés köze van annak az a gazdaságtörténeti folyamathoz, ami végbe ment a 80-as években. Tehát a 80-as évek konzervatív gazdaságpolitikai fordulata, ami alapvetően az adócsökkentés és a spekulációra és a spekulációs tőkének a mozgatására épült. Hongkong kiváló helyszín volt, és nagyon-nagyon kézreálló ilyen kis helyszín, ide központja lett ennek a globális pénzügyi világnak. Ebben a városban jelentek meg éppen a státuszánál fogva azok a bűnözés és a legális világ határmezdjéjén mozgó különböző spekulánsok és pénzügyi attrakciós társulatok, amik tették Hongkongot olyanná, amilyen.
Egyébként van is egy ilyen film, még a, tulajdonképpen a Heroic Bloodshed, vagy akár a Szebb Polnap előző meg is tegénhető a címe Long Arm of the Law, 84-es film, konkrétan arról szól, hogy a mainland China-ból érkező gangsterek lemennek Hongkongba, Chen-Chen, hifikkel, meg kazettákkal, meg ilyesmi, és akkor ebből próbálnak pénzt csinálni. Szóval ez a kapitalizmusnak, ez a két hatósága nagyon jól megjelenik bizonyos filmekben, tehát olyan hongkongi aszfilm, amik erre konkrétan reflektálnak, igen. Van ilyen.
Igen, illetve hozzátartozik az is, hogy ugye a 70-es évek ben megjelenik ez az ipari szintű film, tehát szó szerinti filmipar, tehát ez már nem csak filmkészítés, hanem iparszerűen forgatókönyvírói csapatok hozzák össze a könyveket, már ugye különböző ilyen departmentek készítik a jelmezeket, ugye nyilván ugye a Shaw Brothers még a 70-es években ugye a legnagyobb vállalat, ami ezeket gyártja, és gyakorlatilag már a 80-as évekre kialakul ez a teljesen, mondom, iparszerűen működő vállalkozások tömkelege.
Wu egyébként, tehát ugye, mert négy korszakot különtek el én legalábbis a Wu életművében. Az első az iparos évek korszaka, de 74-től tart nála 85-ig, amikor a Golden Harvestnek kezd el dolgozni, mert ugye úgy kezdi Wu, hogy egy szingapúri stúdiónál szkriptes, aztán Shaw Brothers, ahol Chang Chi-nek az asszisztense, a harcmérszépnek rendezőnek az asszisztense, az elsőtől beszélni később, majd meglátjuk. És akkor itt egyébként a Golden Harvestnél pont, hogy ott ég ki, és akkor dönt úgy, hogy elvonul Tajvanra, de és erre pont a Seppo nap első részre reflektál, ahol akkor elmegy a tajvani misszióra a Ho, a gangster, akkor utána lecsukják, hát ez egy Wu-nak egy ilyen jó kis önmetaforája. De akkor az 77-85-ig Wu iparosként dolgozik a Golden Harvestnél, és rákényszerítik vígjáték vagy harcminiszti filmek rendezésére. Aztán jön az aranykor 86-tól 92-ig a Hírai Plácsed meg annyi remek művével, aztán ugye átmegy Amerikába 93-tól 2003-ig, ahol imitálni próbálja a nyugati kultúrkörben. Tehát egy az amerikai filmjévúnak arról szólnak szerintem, hogy az a dokumentum annak, hogy Wu a saját intim formanyelvét hogyan tudja adaptálni egy jóval kanonizáltabb, sokkal nagyobb technika apparátussal rendelkező filmiparban, hogy hogyan tud összeférni a keleti és a nyugati filmkészítés. Aztán ugye visszatér 2008-ban a napjainkig a népi Kínába, ahol meg már csak ilyen műemlékek őrzésére alkalmas rendező, tehát egy japán regényt adaptál még egyszer, Wuxiát rendez, vagy a három királyság regényes történetét dolgozza fel.
Viszont Ádám, hogyha már ugye ezt a Wuxia kapcsán ugye megint csak ezeknek a hősöknek ugye a fegyver használata azért mindig fölmerül, akkor abban látsz valami tendenciát egyébként, hogy ez hogyan változott? Mert hogy talán a Szebb holnapnál mondjuk úgy, hogy a klasszikus szekrénytáras Beretta, meg mondjuk a Heckler kokkos nagy gépfegyver van, viszont ahogy haladunk előre a bérgyilkos irányába, már a revolverek, már megint egy szélesebb spektrum mutatkozik meg.
Ennek külön története van. És elkezdem még azelőtt, mielőtt megkérdezted, tehát egy korszakkal visszább is tudok menni, ugye, hogy Chang Che rendezőasszisztense volt a Shaw Brothers, de most Chang Che az tulajdonképpen megint csak az előfutára volt annak, hogy Wu, ugye mondtuk Wu-ról, hogy ő fegyverekkel pofoz, tehát nála a lövéseket, helyettesítik ütéseket. Chang Che-nél pengék fúródnak be az ember kezébe, lábába, vagy akár szemébe, vagy a hasába. Tehát ő ezt valószínűleg tőle át is vette a Bosszú című hongkongi filmje, vagy a fél, mi ez a legyőzhetetlen Shaolin, vagy a repülőtőr, ezek mind nagyon jó esztétikai példák erre, hogy a tő hogyan roncsolja a testet, mint aztán később a golyó vagy az ökről. Fegyverek. Wu például a bérgyilkos azt csinált olyat, hogy Kínában, vagy Hongkongban a gun control nagyon is működik, ezért igazi fegyvereket kellett importálni a Angliából, és akkoriban, talán már szebb hónapban is kialakult a Beretta 92 FS-hez való fetisisztikus vonzalma. Tehát ugye, hogy az ökör hogyan formálódik pisztolyá, akkor a Beretta 92 FS ráfókuszált, tökéletes fét is. Illetve Wu nagyon szempekimpának az utódja a leginkább Wu, tehát hogy a lassítások, illetve a régi értékek elkopása az hogyan jelenik meg. Ezt a Szeppónaktól a bérgyilkosség, a fegyverkisztény nagyon sok filmet dokumentálja, de hogy Sam Peckinpához hasonlatosan, és egyébként később Michael Mann-hez hasonlatosan, Wu-ja arra, hogy a megfelelő pisztolyok megfelelő hangot adjanak ki, tehát ne archivált, ugyanazokat az archivált hangot hall egy G-fegyverből, vagy egy, mit tudom én, egy 38-asból, vagy egy 45-ösből, lópikulák, minden fegyvernek megvan a saját hangja. Shotgunnak is. Igen. Minden. És ráadásul ezek a fegyverek úgy vannak megmintázva, már az válaszban is, hát, hogy Nicolas Cage-nek azért aranyozott fegyver, mint John Travolta, mert ugye a Nicolas Cage csak a karakter egy extrovertált dühöngő barom, és a, már mint amikor nem operálják át szarcát, és a John Travolta, a Sean Archer, meg egy jóval visszafogottabb fickó, konzervatívabb csávó. És ott van a bélgyilkos, ahol egy ilyen szűke, arany, ilyen krómatos shotgunja van a Johnny Bang, tehát a főgonosz henchmenének, Frankinek, és a fegyverek ugyanúgy variálódnak, tehát a legdurvább fegyverfétés, és szerintem Wu-nak a Szeppónak kettőben valahol a csambarák, tehát a szamuráj filmnek hasonlóhoz hasonlatosan csinálja azt a hó, a gangster, hogy karddal vág szét embereket, meg ilyesmi, és hát fegyverek. Hát, de ugye a dupla pisztolyt ismerjük, az megint csak azért van, hogy a karate filmes vagy kung fu-es mozdulatok még intenzívebbek, intenzívnek hasonlóan.
Egyébként, ha már
rengeteg minden van.
Ha már a hangról beszélünk, ugye John Woo óta szintén az hollywoodi mainstreambe felszivárgott hatás, hogy nagyjából John Woo esztétikája óta zengenek, és vannak zengetve az amerikai filmeknek is a soundtrackjei, tehát elsősorban Hans Zimmer kezeművének köszönhetően. Ugye, ha megnézzük egy 90-es években Tony Scott vagy Michael Bay filmet, nagyjából a hangsáv ugyanaz a dübörgő, szintetizátor alapú, alapvetően dallamokra épülő hangzásvilág, ami John Woo filmjeit jellemezte. Egyébként ez a vonulat a mai napig kitart, tehát elég csak megnézni egy Christopher Nolan filmet, amely teljes mértékben Hans Zimmer zenéjére épít, a zene hatására épít.
Hát, igen, tehát Hans Zimmer egyébként ez olyan, hát jó, sok ilyen szerző van, de...
Persze,
Hans Zimmer meg James Horner nagyon jeleskednek abban, hogy saját témáikat ripoffolják össze-vissza egész karrierjükben. Ugyanazokat a dallamokat, tehát például a Fekete Esőnek az egyik jelenti az visszaköszön a Batman kezdődikben, meg a James Hornernél a 48 óra egyik dallama visszaköszön a kommandóban.
Hát igen, ugye James Hornernek a 80-as években gyakorlatilag egyetlen egy filmzene albumja van, amit aztán mindig átcímkézett, amikor mondta neki a producer, hogy na, akkor James, egy ugyanolyat kérünk, mint az előző, mert az nagyon
és
jó.
És ő ugyanazt adta.
És mi a poén, hogy Wu-nál a amerikai zeneszerzőt, a Jerry Goldsmith, a James Horner meglévő filmzenék kerülnek el. Tehát, hogy a Szeppónap 2-ben a John Frankenheimer féle 52 pickup, tehát a 10 másodperc az életnek az egyik témája csendül fel, az Gary Chang, aztán szintén a Szeppónap 2-ben lehet hallani tehát a Joseph Coe-nak a fő témáján kívül már a The Setup, tehát a Jerry Goldsmith, The Setup, a különös kegyetlenséggel, másod, a Madárka című filmben is van Pete Gabriel téma, aztán később ugye a 89-es bérgyilkosban a James Horner-től veszi át a Vörös Zsaru soundtrack-éről a zeneszerző, vagy The Woo, a Russian Street és a The Hotel című tételeket.
Ja, amik ugye nagyjából egyébként a Gorky Parknak, a korábbi 83-as Gorky Park című.
Bocsánat, ha már itt vagyunk, akkor hadd kérdezzem már meg, a Broken Arrow-ban mit keres a Sikoynak a zenéje?
Szerintem mindjárt térjük át a hollywoodi korszakra, most gyorsan zárjuk le a hongkongi éveket, amik egy illúziónak az összetörései. Tehát, hogy a Szebb Holnapban azt látjuk, hogy próbál rendet tenni, úgy általában a világban, föláldozza magát mondjuk a triádból kiszakadó mafiózó annak érdekében, hogy a testvére, a rendőr az ugye előre menjen előre, tehát hisz állásfoglalnak ugye az értékek mellett. De már az 1989-es Bérgyékos című filmnek a befejezése az nagyon lehangoló. Tehát amikor a vakének, a megvakult énekesnő mellett elkúszik mellette a szintén megvakuló bérgyékos, aki egyébként hogy a szemütétjére gyűjtve próbálja meg miatt vállalja el azt a munkát, az nagyon kiábrándult. És az 1992-es a Fegyverek Istere című filmnek a vége, ott meg már ugye szülészeti osztályon zajlik a mészárlás, ahonnan menekítik ki a csecsebőket. Tehát ez innen már csak el lehet menni. Nagyjából ez az utolsó hongkongi filmnek az üzenete.
Igen, tehát ugye a Fegyverek Istenében az van, hogy a jövő generációja van fenyegetve, tehát a jövő őt kell megvédeni azzal, hogy ne találja, hogy megpusztulja, ne robbanjon fel egy érő lövést. Egyébként egybecseng azzal, hogy a fegyverek istenek az eredeti téma az lett volna, hogy a Tony Leung karaktere, tehát az Ellen karaktere egy pszichopata lett volna, aki BP-ért, tehát mérgez meg, és aztán Terence Cheng producer szólt, hogy ezt finomítani kell, és legyen valami más sztori. De a Sepul, tehát ami a legjobban jelzi az értékválságot Wu-nál, ugye az a bélgyilkos, ahol az összefogás eredménytelen, a barátok összefogás eredménytelen, illetve a golyó a fejben, ahol az első perc utolsóig vagy egy vagy a bandák, vagy a mafiózók, vagy pedig egymás fejengetik, vagy beszélszik ősök, és akkor már tényleg, miután templom elpusztult, akkor egymás megölik, és első a golyó a fejbennél, még csak lastások sincsenek, ami egy naturalisztikus, véres, kegyetlen, és akkor ott van a fegyverek istene, ahol már az van, hogy tulajdonképpen a Wu-nak egy kettéosztott hő, tehát egy osztott hősként jelenik meg Wu, mint szerző önportré, mint metafora, ahol az van, hogy a tequila, tehát a Chow Yun Fat, az az ő Hongkongban maradni akaró fele, csak aztán, hogy a Hongkongban marad még 5 évig, akkor ki kell szolgálnia majd a népi királynak a nyomorító intézkedését. Aztán ott van Ellen, aki ugye a Wu-nak a jövőjét mutatja be abban a szempontból, hogy mi járhatózik az Antarktiszra. De ott a lényeg az, hogy ott már nem csak a Chow Yun Fat van, aki egy ilyen tökös zsarú karakter, hanem ott van Tony Leung, az Ellen, aki totál meghasadt karakter, amit az is remekül mutat, hogy a végén rendőregyenruhában van, és mégis viaskodik önmagával, egy ponton lelő egy rendőrt is. És ez a fajta osztott hősiesség jelenti azt, hogy a szebb hónap egy és szebb hónap kettőnek a romantikus, reményteli világával szemben, a bélgyilkostól kezdve egészen a fegyverek istenéig, a skizofrénia, tehát a noárokba élő véletszerűség, vagy a bukásnak, vagy a görög tragédiáknak a bukás szemlélete uralkodik el.
Ugye John Woo 1993-ban érkezik meg és forgatja le a Tökéletes Célpont című fandom filmet, ami az első hollywoodi munkája. Ekkoriban már őt azért széles körben ünneplik, tehát ugye James Cameron, Martin Scorsese, Quentin Tarantino, vagy éppességgel, hát Luc Bessonnak a Nikita, vagy főleg a Leona profi, és abban a humanista bérgyilkos, aki ugye nőt és gyereket soha nem végez ki. Ezek mind valahogy ugye Wu által inspirálódnak, és nem csak az esztétikájukban, hanem az ideológiájukban is ugye ezek a filmek. Ami számomra fura, hogy azért a John Woo-nak mondjuk az Apple Nap című első filmjében ott még láthatunk egyébként harcművészeti jelenteket, verekedéseket, de azért ő teljes mértékben a fegyverekre, a lövőfegyverekre helyezi a hangsúlyt, azokból komponál meg vérfürdőket. Ehhez képest 1993-ban megkapja Jean-Claude Van Damme-ot főszereplőnek, aki hát ugye a rugásairól lett nevezetes, egy harcművész, és egy harcművészeti filmet kell készítenie, holott a pályája kezdetén ugye forgatott még Jackie Chan-nel is a John Woo, de hát azért ő maffia filmes volt, és ő megkapta Van Damme-ot, hogy forgasson vele, készítsen egy Van Damme filmet. Noha, hát elég idegen szerintem egyébként az életműben, és azt hiszem lehet a leggyengébb hollywoodi alkotás a Tökéletes Célpont, de ugye védjétek meg, önmagában szerintem a magyar címésről helyes, mert ugye az eredeti az Hard Target, ami azt jelenti, hogy ugye nehéz célpont. Igen. Most a Tökéletes Célpontot azt lepufantják rögtön, tehát ugye az egypálcás
ez olyan, mint a Mission Impossible, tehát, hogy egy lehetetlen hát küldetés, amit mindig megoldanak, semmi nem lehetetlen. Tehát...
Hát az érdekes, mert pont Wu-nál nem lehetne a küldetés, az összes többi Mission Impossible mozifilmben van valami nehezítő körülmény, árulás, vagy ilyesmi, de ez a tökéletes célpont szerintem onnan jelentett, hogy Van Damme ugye tökéletes katona, mert tökéletes bodybuilder a csávó, hát vegyük át még egyszer a karcívet, vagy a jelzőszerkezetet.
És milyen szép mintázatot hozott létre a Van Damme-mal való együttműködése, hogy utána a további két hongkongi rendező is Van Damme nyitotta.
Hát igen, hogy ő volt.
A Choi Hark és Ringo Lam.
Igen. Mondjuk náluk azért bukott is vele. Tehát igen.
Ők postafordultával mentek is vissza. A Choi Hark talán még próbálkozott, de
igen.
De nem sok sikerrel.
Igen.
Ez a tökéletes célpont, ez nagyon ilyen fúziós alkotás, mert itt kapjuk egyszer egy New Orleans-t, és ezt a füllet párás voodoo világot, kapunk zongorázó főgonoszt, kapunk Van Damme-ot, aki úgy néz ki, mint a Miron Kozma, a román bányász szakszervezet is vezér, és kapunk a jugoszláv polgárháború veterányai, tehát így mindent tényleg így összehoztak. Ez egy kiváló vígjáték egyébként azért.
Szerintem azért is Szerintem egy éppen futó akciósztárra volt szüksége John Woo-nak, tehát azt azért tudjuk, ha a színészvezetést nyugati gyakorlatából indulunk ki, vagy európai, vagy atlanti világ gyakorlatából, akkor John Woo nem éppen a legjobb színészvezetéssel megáldott filmrendező. Ázsiában teljesen másképp működik ez. Hát, tehát azért is hangsúlyoztam, hogy az európai vagy amerikai mércével mérve.
Így van.
Szerintem ő pontosan tudta, hogy ő nem fog tudni olyan mélységekben egy Shakespeare karaktert, vagy egy ugye akár egy érett színészt is úgy vezetni, hogy megfelelően kidoborítson az egyébként szarul megírt, vacakul megírt forgatókönyvben.
Igen.
Tehát nem fogja tudni rutinból sem megoldani, annyira rossz az egész.
És
inkább szerintem kalkulált ezzel, hogy akkor legyen egy vállalatlan rossz színész.
Lehet, tehát figyelj, tehát megint más, hogy Woo-nak mit jelent a színészvezetés, vagy akár most több dolog van megint, hogy egyébként a tök egy célpont főszereplője Kurt Russell lett volna, csak nem ért rá, aztán valahogy Van Damme-nál kötöttek ki. De hogy mondjam, szóval a Woo hongkongi és amerikai filmében is a erőteljes teatrális alakítások azért olyan, mert egyszerűen Woo a kínai, vagy az ázsia hagyománynak a harsánságához van szokva, és akkor ebből bontja ki hősies karakterét, tehát ez a fajta játékhősies állam megszokott, és így alakult. De egyébként ez is érdekes, hogy Woo-nál hogy meg a lassítás, vagy hős típusa az amerikai vagy az ázsiai filmekben. Az ázsiai filmekben, hogyha valaki le van lassítva egy jelent, kivel neve egy pillanat, az általában egy szentimentális hatás kiváltó az érzelmeinkkel játszó haláleset, míg nyugaton egy látványossághoz, például a Tom Cruise-nak a Tigris Bukfences szemüveges mutatványához kötődik egy lassítás, ami teljesen más, mint az, hogy keleten karakterépítéshez illeszkedik a lassítás, mint nyugaton látványossághoz, vagy akcióhoz. Tehát ez megint más, és akkor...
A következő nagy filmje John Woo-nak, ugye a Rés a pajzson lett 1996-ból, amihez ilyen meglehetősen ostoba mozira sikeredett, viszont itt már feltűnik John Travolta, és itt van egy igazi dinamika a főhős és a főgonosz között. Önmagában rójás, hogy itt Christian Slater menti meg, ugye a világot az atombombával kereskedő korrupt katonai parasnoktól, pilótától, ugye John Travoltától. Hát ugye, tehát az a világ megérett a pusztulásra, amit Christian Statornek kell megmentenie, és hogy milyen világban élünk, hát maga a John Travolta karaktere, ugye Dickens rany mondja, hogy ugye te őrült vagy, tudom, de ma ez a menő, amit ugye általános iskolások nagyon szerettek idézgetni a 90-es évek Igen. második felében. Tehát a John Travolta már itt megjelenik, már itt élvezi ezt az őrült, ezt a kattant szerepet. Hát még majd az állarcban 1997-ben. Hát
ami nyugaton, ami keleten elfogadott a saját falsányságában, az nyugaton, ugye az imitáció korszaka, az nyugaton ilyen furcsa skizofrénát okoz, hogy szeretnénk túl kell tolni azt, hogy valahogy idomuljanak a Woo-nak az ázsiai stílusához. Tehát túl kell tolni az alakítás, hogy meg kell magyarázni, hogy azért játszik így valaki, vagy azért vannak ilyen látványos jelentek, mert mondjuk valakinek átoperálták az arcát, és akkor így meg van magyarázva vizuális, hogy akkor miért ilyen lobbanékünk ki.
Az infantilitáshoz kapcsolatban, amit a Peti mondott, hogy az egész filmnek a díszletvilágán, ahogy be vannak rendezve a jelenetek, érződik egy olyan gyermetegség, egy valósághoz való olyan, legalábbis abban a kultúrkörben, ahol játszódik a történet, ahhoz a valósághoz való teljesen idegen viszony, hogy borzasztó, hogy mennyire mesterkértnek hat, és mennyire fejletlennek, gyermeteknek hat a díszletezés. Tehát egy nagy, óriási billentyűk vannak, nagy képernyők, amiket nagy számok, nagy betűk jeleznek valamit, hogy el lehessen olvasni távolról is, mert ha olyan a beállítás,
Hát meg maguk a karakterek. A bombák
azok tényleg olyanok, mintha ilyen általános iskolások ragasztották volna össze így papír, kartonból. Ilyen. Tehát az, hogyha ránézel, akkor biztos tudjad, hogy az egy bomba.
Hát szerintem csak a stilizáció része, tehát végig
spagetti
mestertán sem kérek számolni, hogy miért ilyen elemelt.
A fejletlen realizmusra próbálok itt utalni. De lehet, igen, hogy ugye John Woo bevallotta, hogy ő vállaltan ő egy álmodozó, tehát igazából igen. Ez a koncepció szerves része nála, nem pedig hanyagság. De ez érezhető, hogy ő nem mozog otthon ebben a világban.
Hát meg azért az a, tehát hogy tényleg a John Travolta-nak, ugye itt dolgozta ki ezt a gyakorlatilag ilyen toporzékoló kisgyerek reakciót, hogy ha megkérhetlek, hogy ne lövöldözz termonukleális eszköz kíséret vagy mellett, és hogy gyakorlatilag, mert igen, tehát hogy már csak a toporzékolás hiányzik, és az asztalcsapkodás.
Hát ez megint csak, tehát egyszerűen így bele kell rágni a közönség szájába, hogy apám, hát itt egy keleti rendezőt csinálja, akkor add meg a fújját, és akkor in your face nyomjad. Ez ilyen. Ez ilyen. De az is furcsa egyébként, hogy mit jelent ugye Wu-nál a hongkongi színész, meg a nyugati színész, mert ugye a Chow Yun-fat az a saját karizmájából táplálkozik, míg ugye Wu, ugye a Gun-Fu, tehát az akciófilmnek a mestere, és akkor rá van kényszerítve Jean-Claude Van Damme, meg ugye Tom Cruise, aki ugye ő kieszkölte magának, hogy már pedig ő harcművészet, és hogy Van Damme meg a harcművészet, akkor így furcsán hat ez, hogy a Wu-nak a úgy mennyire nem illik, hogy a nyugati kultúrkör ráerőszakolja a harcművészeti filmeknek az eszköztárait, meg az megint csak furcsa, hogy a John Travolta, Nicolas Cage, Tom Cruise, Ben Affleck, Christian Slater, akit filmnek a fogadásával esetben a Lés a pajzsomba szerintem. Tehát, hogy ott az van, hogy egyszerűen azért van Tom Cruise, meg Nicolas Cage, meg John Travolta, mert ők ugye híres, jó képű filmpisztárok, mosolyognak fognak egy ravakazinnak a címlapján, és akkor ők mosolyognak, a film csak egy PR termék, ami arra szolgál, hogy egy autót, aranykarórát, vagy egy öltönyt adjon el azzal, hogy éppen mosolyog valahol.
Csak nem használja azokat az ötleteket, amiket még viszont az ázsiai időszakában igen. Tehát, hogy akár, hogyha már a végét említjük annak, akkor érted azzal, hogy a Chow Yun-fat például van úgy, hogy úgy lő, hogy közben egy gyermeket menekít meg, az mégis abban a fajta eszencializálásban, ami ehhez a karakterhez épül, abban azt gondolom, hogy a Peti által használt modorosság az jó értelemben van jelen. Itt viszont egyébként inkább leesik az a képről azok a módszerek, amivel megpróbál valamilyen hatást kelteni.
Hát igen, de megmenti például a Bérgyilkosban a Chow Yun-fat a kislányt, az, hogy látja egy szemüvegből, tehát ott egy karakterekből fakad az akció, Amerikában pedig a látványból fakad az akció.
Az azért egy az egyben, a Vérgyilkosban ez a kislányos jelenet egy az egyben benne van egyébként az állarcban, a nyitó jelenetben egész pontosan, amikor ugye a Nicolas Cage lelövi a John Travolta-nak a kisfiát. Hát
ott megvan
hát amikor megjelenik egy mosolygó, ráadásul belassítottan egy mosolygó gyermek arca, akkor lehet tudni John Woo-nál, hogy másodperceken belül halott lesz a gyerek, és egy óriási erőszakorgia.
Igen, de amikor a Bérgyilkosban sikerül megmenteni a gyereket az állatban, meg nem.
Igen.
Meglássuk, nem tudom, hogy észrevettétek-e, hogy ugyanazt a bajusztrükköt süti el a Nicolas Cage az állatnak, mint Chow Yun-fat az evezős, mészárlásos, motorcsónakos trükknél.
Úgy szerintem az állathoz képest jobb a Michael Mann-es verzió, ahol ugye a Al Pacino menti meg a gyermeket.
Jó, hát bajszokhoz, meg egyébként amúgy is a Michael Mann.
De egyébként ez egy kínai, szecsuáni operán belül van a Bian Lian nevű kínai operai stílus, és ott az egyik trükk az pont az, hogy van az a négy válfaj, a fekete maszk fújás, az arclevétel, személyiségcsere, és a szakáltrükk, és akkor a szakáltrükk lehet az referencia, hogy bajsz is a Nicolas Cage, meg a Chow Yun-fat.
Igen, ezek mind visszaköszönnek gyakorlatilag az állarcban, amely részben úgy feledkezett, hogy itt a producerek ugye egy John Woo filmet akartak látni, és ez a leg John Woo-b alkotás. Na most ellentétben a Rizsa Pajzsonnal, ahol mindenféle szempontok voltak, ugye ezt tőle tudom, Ádám, hogy a féktelenül sikere miatt akkor ebbe is bele kellett tenni mindenféle üldözéseket.
Igen.
Ez ugye ez a legrosszabb, amikor éppen ilyen aktuális sikerek miatt beleerőltetnek koncepciótól idegen elemeket egy adott filmbe. Tehát ott egy igazi alkalmazottnak tekintik a rendezőt. De az állarcban John Woo egy művészként mutathatta meg magát. Na most az állarc nagyjából 25 év után ez előnyére öregedett, vagy sem? Én amikor megnéztem legutóbb, én komolyan sokkal jobb filmre emlékeztem.
Én is.
Az állarc? Figyeljetek, hát Basszus kurs. Hát az egy kurzfilm, az be van verve oda, figyelj. És tékitól lívik.
Nekem az Állarca az elején is elvált tartalmilag és formailag, és most is elválik tartalmilag és formailag. És az egyiket utáltam, a másikat imádtam. A tartalmi részét azt nagyon utáltam, és végig röhögtem, hogy úristen, hogy lehet ilyen dialógokat leírni papírra. Ugyanakkor az esztétikája meg csodálatos.
Én azt gondolom egyébként, hogy mivel több ilyen filmet, tehát több ázsiai akciófilm filmet láttam, de számomra nem idegen az, hogy ez Amerikában is esetik, pláne hogyha tényleg meggyőzően tartom Nicolas Cage-nek vagy John Travolta-nak a könnyeit. Engem ez nem bosszantott, egyszerűen mert sok ilyen egyszerre harsány meg intim filmet láttam, miért ne? Ma már nem készülnek ilyenek, pláne nem stúdiószisztémában, de mivel is lehetős az önző ok, de mivel én sok ilyennel találkoztam, nem hőkölök vissza tőle, mai napig nagyon imádom azt a filmet. Meg egyébként tehát az Állarcnak is a tematikában benne lehet az, hogy ugye a szigorúan piszkos ügyek is nem véletlenül hasonló identitás válságról szól, meg hogy úrnak a korábbi filmje is arról szóltak, hogy a hatalom hogyan nyomodik meg, és okoz identitás válságot, tehát ez nál abszolút megvan, még a Szeppon a kettőben is, ahol egy gengszer összeomlik és DJ-házba kerül. Tehát ez jó van így, ahogy vanna, hát könyörgöm, a stilizált világban vagyunk, hát nyomjuk. Fasza.
Nagyon, nagyon kevés időnk jutott már csak arra, hogy az anyagilag legsikeresebb John Woo film, és én persze ebből kettő, hogy röviden foglaljátok össze nekem, hogy ez egy John Woo filmek tekintetőe, vagy egy Tom Cruise filmnek, aki szintén híres arról, hogy ugye beleszól mindenbe, valamint, hogy egy anyagilag ennyire sikeres alkotás után miért lesz gyakorlatilag vége John Woo-nak a 2000-es években? Megint történik egy paradigmaváltás, ami miatt John Woo már egyszer csak korszerűtlen rendező lesz a 2000-es években?
Szerintem ez elsősorban egy Tom Cruise film, már csak azért is, mert ha megnézzük a film utóéletét, az elmúlt évtizedek legjobb vígjátéka, a Trópusi vihar főhőse Ben Stiller karaktere, az egy egyértelműen Tom Cruise paródia, méghozzá a Mission Impossible második részének a Tom Cruise-ának a paródiája. A Doug Speedman karakteri legújabb filmjének a Scorcher, a Rekkenő című filmnek a trailerje, ha megnézzük a filmben, akkor ugyanúgy két csecsemő van így felszerelve a Ben Stillerre, amit éppen valószínűleg egy lángoló házból hozott ki. Tehát itt mégiscsak egy John Woo Tom Cruise közös paródia. Hát, de elsősorban szerintem Tom Cruise film.
Hát, vagy pedig csak egy rossz Oakley napszemüveg paródia.
Szerintem egyébként ezt nem tudnám én egyetemben eldönteni, hogy miért ért véget Woo-nak a karrierje, mert ugye egyre inkább elelőtették ezt sci-fi-ban, hogy megkezdődött az Állarcban, és akkor ez meg már abszolút kiölte az egyéniségét, vagy akár háborús film is, tehát olyan műfajokat kapott, ami szóval nem ő, és öntől kezdve persze, hogy elértéktelen lett, és Woo-nak vissza kellett mennie most már a népi Kínába, meg hát megindult például a Mission Impossible 2-ben azt, hogy Hitchcock filmeket kénytelen lenyúlni, tehát hogy a forgószél az a, meg a ripofia a Mission Impossible 2, meg a felejtés bére utal a csomószor a Észak-Észak-Nyugatra. Szóval egyszerűen erőteljes kaszkadőr munkával, ugye az, hogy franchise-nak lett a része, meg azzal, hogy sci-fi motivumok vannak a filmeiben, így egyre jobban nyilvánvaló lett az, hogy itt már hiába imitálja a keleti stílust, egyszerűen nem tudja, mert annyira rátelepszik a nyugati filmkészítésnek az összes sablonja. És akkor így buknak a filmei, mert nem ő egyszerűen.
És akkor végül John Woo megérkezett oda, ugye filmkritikusok sokszor szoktak temetni rendezőket, jellemzően akkor például, amikor egy művészfilmes megérkezik Hollywoodba, a commerce filmeket szokott csinálni, akkor ugye lehírják a karriert, pedig ekkor még nagyon jó alkotások születnek, de hát azért egy hollywoodi nagy produkció cégnél és egy igazi alkalmazotti státusznál azért van egy sokkal rosszabb helyzet, amikor valaki egy diktatúrának lesz ugye a bér rendezője, és egy diktatúrának gyárt egyébként bérfilmeket és propagandafilmeket, és egy John Woo ide érkezett meg, ugye végül elkészítette ezt a Reklif, ezt a Vörös Szikla című történelmi eposzt. Annak ellenére, hogy ugye, ahogy Tamás megállapította korábban, senki sem szorított egy pisztolyt ugye John Woo tarkójához, hogy ezt csinálja, és azok után, hogy a 92-ben ő még menekült Hongkongból, és a jövő nemzedékét is kimenekítette Hongkongból, mert jön a népi Kína, hát 20 évvel később megérkezett oda. Köszönjük szépen, ez volt a Régen minden jobb volt, az idén 75 éves John Woo-ról beszélgettünk, Laska Pál, Perzsény Tamás, Balázs István és Szabógi Ádám, aki a vendégünk volt. Szervusztok!
Köszönjük szépen, szervusztok!
Sziasztok!